víz fölött áthalad. Te meg még mindig úgy csinálsz, mint aki soha nem látott csodát. Akkor most állj meg, hé, állj meg, és aztán menj tovább. Hagyd, hogy fusson, hagyd szaladjon mindenki, amerre lát. Én hátra dőlök, áó, mert ez a nyár úgy is zsebre vág. Dobd le a pólót, dobd fel a labdát, és én biztosan elkapom. Miért is ne tenném? Ó, ez most az én napom. Ne is figyelj rám, én csak táncolok az utcán. Ne is figyelj rám, és közben fülig ér a szám. Ne is figyelj rám, ez most egy ilyen délután. Ne is figyelj rám, csak ne is figyelj rám. Nézd fel a falra, és ha kell, fordulj balra, és ha kell, aztán jobbra.
Reggelt Budapest! Ez itt a reggeli, hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
Ideg tudósból startupper, itt ül velünk a stúdióban egy rendkívül érdekes fiatalember, mindjárt róla fogunk, illetve vele fogunk beszélgetni. Sánta Ábel a Dél-Kaliforniai Egyetemen végzett idegtudósként, korábbi profi sportolóként, majd a filmes világban megfordulva pontosan látta, hogyan működik az emberi elme csúcs teljesítmény alatt, és azt is, milyen fontos erőforrásunk a fókusz a mai információs zajban. Azt hiszem, ezzel mindannyian egyetérthetünk, és mindjárt megkérdezzük Sánta Ábelt, hogy ő hogyan tudja segíteni mindezt, ezt a folyamatot. Köszöntünk itt a Civil Rádió stúdiójában.
Köszönöm a lehetőséget, és üdvözlöm a hallgatókat.
Mit érdemes tudni rólad? Arra kérlek, hogy röviden mutatkozz be, és mi volt az az ötlet, amivel ide érkeztél ma hozzánk?
Ugye nagyjából, vagyis tavaly nyáron diplomáztam a USC-n, magyarul Dél-Kalifornia Egyetem, de angolul ugye USC University of Southern California. A legtöbb ember, ugye ez is egy Los Angeles-i egyetem, kettő nagy Los Angeles-i egyetem van, az egyik a UCLA, akik a kékek, a másik pedig a USC, akik a pirosak. És óriási riválisok vagyunk, általában többen ismerik a UCLA-t, de ugye ez a két nagy contender suli van a városban. És eredetileg rockstar szerettem volna lenni, úgy mentem ki, azért volt Los Angeles egy fő célpont, amikor egyetemeket kerestem. Viszont BIOS-ból mindig nagyon jó voltam, és gondoltam, a portfólió applikációt egy zenei sulira megspórolom, ezért folytatom a BIOS-os karrieremet, és ezzel kezdem el az egyetemet. Utána viszont abszolút beleszerelmesedtem az egész biológiába és az agykutatásba. Szerintem fantasztikus, hogy lényegében ez az az egyik, a sok szakma közül ez talán az egyetlen, ahol az agy a legközelebbről tanulmányozza önmagát. Harmadik, ugye 3 évig csináltam gyógyszerfejlesztés kutatást is, első évem után kezdtem. Volt, ugye amikor hazajöttem télen, az első szemeszterem után, lett 3 gerincsérvem. És igazából nem tudják tőle az orvosok, ugye 19 éves voltam, akkor nem megszokott ez, és nagyon fájt. Egy napig feküdtem a konyha padlóján, nem tudtam megmozdulni, viszont amikor elmúlt ez a fájdalomnak az első fázisa, ami az az abszolút, akut, brutális fájdalom, utána rájöttem, hogy ez milyen fantasztikus, mert ugye agykutatóként, vagy aki neuroscience tanul, saját testemen át élek át egy olyan dolgot, amit mások csak a tankönyvekbe tanulnak. És igazából ez inspirált arra, hogy mélyebben belássam magam a neuroscience világába, és elkezdjek kutatni is. ALS gyógyszert fejlesztettünk a csapatunkkal, nem tudom, ismeritek-e Karsai Dániel történetét.
Igen.
őnek ki is ALS-e volt, és ALS-ben hunyt el. Arra fejlesztettünk gyógyszert lényegében. Emellett, ugye a USC-nek van egy nagyon híres filmiskolája is, Steven Spielberg, George Lucas és társaik a filmsulinak a legnagyobb kohortja. Ezért evidens volt, hogy valamiféle dolgot a filmesek, filmezéssel is kezdek, és csináltam egy pár rövid dokumentumfilmet, dolgoztam más diákoknak a disszertáció projektjén, mesterprojekteken, és emellett megpróbáltam minden nap edzeni is, főleg a gerinc problémámmal, hogy azt szinten tudjam tartani, és emellett ugye szocializálódni is próbáltam a haverokkal, és mindehhez, tehát ugye motivációból nem volt hiányom, ambícióimból se voltak hiányaim, úgy gondolom, viszont energiából abszolút. És a go-to italom USC alatt a dupla karamell macchiato volt a Starbucksban, extra karamellel, szójatejjel és fahéjjal meghintva a tetejét. És tudtam, hogy kell, hogy legyen egy hatékonyabb, diszkrétebb, megbízhatóbb energia beviteli módszer. Az energiaitalok soha nem fogyasztottam, se koffein tablettát, se koffein gumicukrot, bár azt futáshoz próbáltam. Viszont ezzel a móddal, hogy ugye a szájnyák a hártyáján átviszünk be különféle összetevőket, azzal a kutatásom miatt azt ismertem, ezt a technológiát. Mm-hmm. És így jött az az ötlet, hogy tegyük a koffeint egy sokkal hatékonyabb és letisztultabb formába, ami lényegében így született meg a Frizz, és ez egy koffein párna, egy kis mini párnácska, amit felhelyezel a felső ínyed és alkat közé, és így biztosít neked kontrollált és megbízható koffein bevitelt.
Szuper. De hova lesz a kávé élménye akkor, amikor az ember koffeinpárnát használ? Mit érez az ember ilyenkor?
Ez egy... Tehát az fontos, hogy a kávé, mint rituálé, azt szerintem azt nem lehet se eltüntetni, se megváltoztatni, se lecserélni. Nincs semmi más nem adja meg azt a páratlan érzést, mint reggel fölkelsz, kiveszel egy pár háztartás kekszet, ráteszed a kis tányérkádra, és iszol mellé egy eszpresszót. Ez inkább arról szól a Frizz, hogy tudjuk a koffeint beintegrálni különféle helyzetekbe az életünkbe, amikor esetleg nem lenne praktikus meginni egy kávét, vagy nincs rá időd, vagy akár egy energiaitalt. A másik része pedig, ugye, ahogy említetted, a hatása. Uh-huh. Ugye, amíg megiszol egy kávét, vagy egy energiaitalt, vagy beveszel egy koffeintablettát, nem mindig ugyanolyan a hatása. Tehát függ attól, hogy mennyire vagy hidratált, mennyi kaja van benned, mennyit aludtál, mennyire vagy kipihent, és nem tudod kontrollálni azt az időt, amennyi idő alatt ugye a koffein beviszed. Hogyha lehúzod az eszpresszót, akkor lehúztad. Ha beveszed a tablettát, akkor benned van a koffein. A Frizznek a fő különbsége a hagyományos koffein forrásokhoz képest az a kontrollált felszívódás. Ha beteszel egy Frizzt, nagyjából fél óra alatt oldódik ki az összes koffein belőle, és minden alkalommal, amikor beteszed, ugyanazzal a sebességgel fog kioldódni neked a koffein, ez a nagyjából fél óra alatt, ezért iszonyú megbízható a hatása. Tehát mindig ugyanazt a hatást fogja hozni neked.
Hogyan nyeritek ki a koffeint, és aztán ebből hogyan lesz egy ilyen kis párnácska? Gondolom a fenntarthatóság is fontos ebben a folyamatban.
Abszolút. Fenntarthatóságról beszélve a csomagolásunk az carbon neutral, tehát fenyőgyantával állítjuk elő. A maga a párnácskában a koffein szintetikus. Mivel a szintetikus koffeinnek sokkal megbízhatóbb a minősége, ugye mivel gyógyszeripari minőségben állítják elő, ezért bármiféle szennyező anyagoktól vagy melléktermékektől mentes, ugye ami a természetes koffeinbe benne lehet. És ugye a párnának kettő erősséggel dolgozunk, 50 mg koffein per párna, vagy 75 mg koffein per párna. És ugye attól függően, hogy mennyi koffein van benne, ugye x százaléka koffein, tehát 400 mg az párnának az össz tömege, és a legnagyobb része az egy úgynevezett mikrokristályos cellulóz, egy növény alapú anyag, ami a vitamin kapszuláknak a leggyakoribb töltőanyaga. És a kettő másik legnagyobb összetevő még a só és a víz. 40%-os páratartalommal dolgozunk. Emellett van még benne ízesítő anyag, mert a koffeinnek van egy kesernyés íze, amit elég nehéz maszkolni.
Mennyire népszerű ez az ötlet a befektetők körében, illetve mondjuk a vásárlók körében, és esetleg beszélj egy kicsit arról, hogy mondjuk mennyivel másabb egy startup az USA-ban, mint Magyarországon, mi az, amit kiemelnél ezek közül? Kicsit összetett kérdés.
Az, hogy a befektetők szempontjából mennyire vonzó egy ötlet, az rengeteg mindentől függ. Az alap elv, ami minden startup ötletnél igaznak kell, hogy legyen, kell, hogy lennie egy valós, megoldatlan problémának, ugye a fogyasztói bázisodban. Első körben kell egy fogyasztói bázis, tehát kitalálhatsz valami nagyon szuper dolgot, de hogyha nincs ember, akinek el tudod adni, akkor az a semmi értelme. Tehát meg kell oldanod egy égető problémát a fogyasztói bázisodban. Ez lehet egy olyan probléma, amit az emberek már alapból ismernek, vagy egy olyasmi dolog, mint amit esetleg még nem jöttek rá, de szuper lenne, ha lenne ilyen. Hogyha az első verzió igaz, akkor az nyilván sokkal könnyebb, mert bennük is, a fogyasztóban is ott van az inger, hogy van egy problémájuk, és szeretnének rá találni egy megoldást, és neked kell lenni a megoldásnak. Viszont ugye ez tök jó, ez egy ötlet, ezt igazából sok mindenki bele tudja tenni egy szép PowerPointba. Ugye ez az 1% a munkának, maradék 99%, hogy ezt hogy valósítod meg, mert rengeteg jó ötlet van a világban, abból abszolút nincs hiány, én úgy gondolom, viszont a megvalósítás az, amin tud múlni az egész. A befektetők szemléletéről magyar viszonylatban viszonylag kevés tapasztalatom van az itthoni startup kultúráról, viszont az amerikairól annál többet tudok beszélni. Nagyon, nagyon kemény a verseny. Tehát az fontos, hogy tehát, ugye az elején nekünk is, vagyis nekem sokkal könnyebbnek gondoltam az egészet, hogy majd én pitchelek mondjuk 5 embernek, 10 embernek, abból 3 azt mondja, hogy igen, és aztán meg fogják seedingelni, ugye küldik a seed roundot a finanszírozásra. De most ez nyilván nem így történt. Sokkal bonyolultabb az egész. Tehát van egy első meeting, utána minél erősebben tudod adatalapon alátámasztani a te teóriádat és tézisedet, hogy mi fog működni, hogy fog működni, miért fog működni, számokkal bemutatni, hogy ennyi a fogyasztói bázis, ennyibe kerül a terméknek az előállítási költségei, ugye annak van egy teljesen külön ekonomiai, amit ugye különféle kritériákat el kell érned, hogy ez ennek ugye értelme legyen árulni, és utána a fogyasztói bázist is meg kell vizsgálni egy adatalapú szempontból, hogy fog nőni benne a termék, milyen százalékokra számítunk, hány embernek fog tetszeni, kik lesznek az early adapterök. Rengetegen kértek olyan számításokat, hogy számoljuk ki, hogy szerintünk az első 1-3 hónapban mennyibe fog kerülni nekünk összességében átlagosan egy fogyasztót behúzni. Úgyhogy rengeteg találgatás van, de mégis próbálják, olyan irányba kell ezt a találgatást vinni, hogy a lehető legkevesebb legyen benne a találgatás, és a lehető legtöbb adattal támasszuk alá.
Vannak-e már visszajelzések? Nem tudom, mióta vagytok a piacon, de volt-e mondjuk tesztfázis a visszajelzésekkel kapcsolatban, és most mi a helyzet?
Abszolút volt tesztfázis. Magyarország volt a tesztpiacunk. Tavaly nyáron volt egy aktivációnk a Sziget Fesztiválon, ami alatt nagyjából 10 000 embert mértünk föl, és kértük ki a véleményét a brandingtől kezdve a termék ízéig, a hatásáig, a kommunikációig, mi tetszik nekik, mi az, ami meg tudja esetleg őket fogni, milyen problémát látnak ugye az életükben és a koffein beviteli forrásai között. És ugye ez nagyjából egy 3 hónapos etap volt, utána kicsit visszaléptünk a gázról, és a márkát az alapjaitól fölfele újra húztuk lényegébe ez a nagy csoportos kutatás alapján. És ez volt ugye az első feedback round, amit kaptunk a fogyasztótól direktben, és amilyen visszajelzést kaptunk akkor, VS, amit most kapunk, az sokkal, sokkal jobb, úgyhogy, úgyhogy szerencsére jól végeztük a munkákat, de még abszolút van olyan, amit finom hangolunk. A termék az nagyjából kész van, mi úgy gondoljuk, és a fogyasztók is szerencsére úgy gondolják, amin most rengeteget dolgozunk, az a messaging framework, tehát hogy mit, hogy, és mikor, és milyen fogyasztóknak kommunikálunk.
Mindig jó hallani, hogy többes számmal beszélsz arról, hogy ezt a terméket folyamatosan fejlesztitek, és mindig azt mondod, hogy mi, és úgy gondoljuk, mit jelent ez a csapat, kikkel dolgozol együtt, hogy néz ki?
Steve Jobsnak van egy 60 Minute Interviews felvétele, és ő mondja ebben a felvételben, hogy ő úgy vezeti a bizniszét, és én is ezt próbálom követni, mint amilyen a Beatles volt. Ugye, amikor együtt volt a Beatles, fantasztikus, lényegében egy zeneipari revolúciót alkottak meg a zenéjükkel, és olyan maradandó műalkotásokat készítettek a zenén keresztül, amik időtlenek. Viszont miután felbomlott a Beatles, utána egyéni karrierre ment Ringo, McCartney. És az egyéni karrierjeik is szuperek voltak a Beatles tagoknak, viszont soha nem volt olyan jó, mint amikor együtt volt a Beatles. És én is ugyanígy tekintek a csapatunkra. Minden problémát, minden kérdést közösen teszünk fel. És szerintem abszolút főleg egy startupban, mivel annyiféle különböző dolgot kell nagyon gyorsan megtanuljunk, nélkülözhetetlen egy jó csapat és egy csapat szellemű gondolkodás, úgyhogy abszolút úgy gondolom, hogy a Frissz az nem én vagyok, hanem az a nagyjából 15 ember, akivel együtt csináljuk, én csak a mi közös gondolatainkat itt együtt reprezentálom.
Egy kicsit most úgy képzelem el ezt a helyzetet, hogy nekem szükségem van arra, mondjuk, hogy a következő 1-2 órában nagyon fókuszált legyek, hogy mondjuk segítsen abban, hogy tudjak tanulni, vagy éppen abban, hogy kihozzam a csúcs teljesítményt magamból, mondjuk amikor egy beszédet tartok, vagy amikor elmegyek kerékpározni, hogy mennyire tervezhető a Frisszel mint ez a tevékenység. Hogy képzeljük ezt el? Hogyan kell alkalmazni?
Ugye a mi esetünkben a probléma, amit láttunk, az, hogy a jelenlévő koffein források nem egyre kevésbé illenek bele a jelenlévő életvitelbe. Ugye úgy van felépítve a világ körülöttünk, hogy megzavarjanak. Van ez az egyik alap teóriánk, hogy minden dolog, ami körülöttünk van, az okos órád, a telefonod, itt vagyunk most a stúdióban, kint csicseregnek a madarak, itt integet a zenei szerkesztő, és ez rengeteg inger van körülöttünk, csipog a telefonod, a tiéd világít, az enyém nem, és mindezek versenyeznek a te figyelmedért, és az agyadnak rengeteg energia kell ahhoz, hogy ezt kiblokkolja, ezt az összes ingert, ami folyamatosan ér minket, és én csak rá tudjak figyelni. És úgy gondoljuk, hogy a Frissz igazából a koffeint azt úgy pozícionálja, nem úgy, mint egy energia eszközt, vagy mint egy kemény adrenalin dolgot, amit mondjuk lemegyek az edzőterembe, és akkor most én fogok nyomni egy PR-t a húzóckodásomba, hanem mint egy fókusz eszközt. És ugye az egész rationale a dolog a Frissz mögött, mivel ugye nagyon konzisztensen oldja ki a koffeint, ezért nem az a hirtelen energialöketet adja, hanem inkább egy hosszan elhúzódó alap energiát ad neked, ami a fókuszban fog tudni téged, vagy neked segíteni. Mondok egy példát, ami szerintem sokkal jobban illusztrálja ezt az egész absztrakt tézist. Lemész az edzőterembe, elmész biciklizni, elmész futni, elmész úszni. Aktív kikapcsolódás. Sokkal többet ér, és sokkal regenerálóbb ez a kikapcsolódás, hogyha amikor mondjuk az edzőterembe vagy, akkor nem azon gondolkozol, hogy mit kell bevásárolnod, mit fogsz vacsorára főzni, milyen e-maileket kell elküldened, kit kell visszahívnod, kit nem hívtál vissza, a egyik haverommal találkozni kellene. Hétvégén van 5 millió program, ami valamelyiket lehet, hogy le kell mondanod, mert egyszerűen nem lesz rá időd, de és pihenni is szeretnél, és itt vagy az edzőteremben, amikor ez lenne a saját időd, amit magadra szánsz, és lehet, hogy ott vagy, és lehet, hogy a testeddel oké, tehát dolgozol az egészséged iránt, viszont mentálisan abszolút nem vagy ott. És ugye ehhez gondoljuk azt, hogy a Frissz megadja azt az extra kis energialöketet, nem azt az óriási adrenalinos energy boostot, amit mondjuk egy edzés előtti lötytől kapsz, hogy ez segíteni fog az embereknek kizárni ezeket a lényegében elhalkítani azt a sok background noise-t, ami az agyadban történik, és arra figyelni, amit most jelenleg csinálsz.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert nem tudom, hogy fog mondjuk mindezzel a jogalkotó foglalkozni. Megint azt fogja látni, hogy na itt van még egy koffeines termék, és utáljuk az energiaitalokat, és nem vihetjük be az iskolába, és hogy igazából minden csak arról szól, hogy egyébként is sok tanulási nehézséggel küzdő fiataloknak még egy valami, amire rá lehet szokni. Milyennek a kommunikációnak a lényege, hogy hogyan próbáljátok mondjuk ezeket a hatásokat csökkenteni, vagy mi az, amit ebben látsz?
Ugye, hogyha kibontasz egy energiaitalt, lehúzod, nagyjából 3 perc alatt megiszod. A testedet elárasztod koffeinnel, és lényegében kap egy mini sokkot, vagy egy mini stressz helyzetet generálsz önmagadban, és ezáltal azok az effektek, amiket te igazából szeretnél az energiaitaltól, hogy kapj egy kis energiát, hogy lényegében tudja arra fókuszálni, ami éppen előtted van, az abszolút nem valósul meg. Egy túlstimulált állapotba kerülsz tőle, és miután ennek a túlstimulációnak vége és a szervezeted lebontja a koffeint, utána jön ez a koffein bezuhanás, ami